Közelebb 22 órakor jelentkezünk, 21 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Arcvonások, az MR1 Kossuth Rádió portré műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Perjés Klára. Mai vendégünk Bukta Imre festőművész, aki a Velencei Biennálén háromszor is szerepelt, kiállított Párizsban, képeivel megjárta Brazíliát és Mexikót, de Heves megyei szülőfalujában Mezőszemerén él. Hiszen művészetének középpontjában a vidék áll, szarkasztikus humorral tiltakozik a hagyományok megszűnése ellen. Miközben a Munkácsi díjas festőművész, az Egri Főiskola rajztanszékének tanára. Milyen fajta kutyus ez?
Német juhász, másik puli, fehér puli.
Ő a hippó, a fehér puli.
Hippó volt valamikor, de most már inkább szürke.
Egészen természetes, hogy itt kezdtünk el rögtön az udvaron beszélgetni, hogy ott a műhelybe indulunk, hiszen hogyha valami alapvetően jellemzi Bukta Imrét, akkor az, hogy szinte egy a természetes dolgokkal és a természettel.
Amikor ebben a házba költöztünk, nagyon romos állapotban volt. Például az istálló, ami most műterem tető nélkül létezett, meg voltak még a szarufái. Természetes volt, hogy ugyanúgy nádazom be, mint ahogy annak idején istállóként. Annyi van, hogy egy tetőablakot még kellett építsek észak felé, hogy a természetes fény bejöjjön a műterembe.
Ezt most építette ide egy ilyen nyári sütőfőzőhely?
Amit egy pecónak hívtak Mezőszemerén.
Pecó?
Pecó.
Milyen név?
Igen. Lehet, hogy tót, mert eredetileg tótok lennénk, és Gömörből, Nógrádból valamikor 1600-as években telepítették az első buktákat ide ebbe a faluba.
Ha már a buktákat említette, az egyik önéletrajzi írásában olvastam, hogy a dédapja is elindult egy kicsi fabőrönddel Amerikába, amikor kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk. Ugyanazzal a bőrönddel tért vissza, hát ez egy bukta volt, írja mai szleng.
Szólva. Így is bukta, úgy is bukta, sőt, még a sütemény is bukta.
Mekkora öniróniája is van magának?
Hát nincs nagy, szerintem nincs nagy. Nincs
ja,
nagy.
Más, hogyha saját maga mondja ezeket, de hogyha már mástól kapná meg, akkor biztos, hogy nem mosolyogna ennyire.
Talán inkább az alkotásban vannak nagyon finom iróniák, még akkor is, hogyha fájdalmas témáról van szó.
Akkor már nyújt csak ide a volt istálló műhelybe. Hát azért itt már istálló szagot nem lehet érezni, sokkal inkább a festék, a papír, a vászonnak az illatát, ami már eleve elbűvöli az embert, hogyha belép egy ilyen helyre.
Most ugyan új munkáim nem sok van, hiszen bezárta az erdélyi témájú kiállításom, amit Sükkő Székelyudvarhely melletti kis falu ihletett meg.
Ezeket most csak miattam rakta ide ki az állványra, vagy pedig alakítgat rajtuk?
Nem nagyon vagyok megelégedve hosszú ideig a képekkel, tehát ki szoktam rakni, el kell távolodni, valamikor befordítom a munkákat, utána 2 hét múlva előveszem, tehát addig, amíg nincs kiállítva, mindig hozzányúlok újra. Éppen akkor úgy gondolom, hogy valóban jó, de aztán 1 hét múlva, 2 hét múlva rájövök, hogy azért ott egy kicsit sáros.
Zavarban van az ember, hogyha festőnek az alkotásairól kell beszélni, hiszen hiába mondom el, hogy mi van a képen, abból még nem érezheti az, aki hallja és nem látja. Mintha a külső világ önmagán átszűrve egy kicsit talán szeretetteljes, de valami tragikomikus dologként elevenedne meg a képeim. Például itt áll velünk szembe egy portré, mögötte a fáknak valamilyen rácsos világa.
Elgondolkodható, de nem olyan értelemben, hogy valamilyen verbális olvasata lenne a műnek, hanem inkább az, hogy ezzel a valóban rács szerkezetű facsemeték sűrűségével és a férfi portrét körülvevő kiemelkedő világos kék színnel hát feszültséget okoz, de amit maga említett, az inkább jellemző a mögötte levő képre. Ez a furcsa kettőség, furcsa világ, ami egyébként még Sükői téma. Lőrinc és Róza a felesége tehenet őriznek. Megvan egy stílusba festve, ami mondjuk egy naturális kicsit mondjuk szomorkás, dekadens hangulatú táj, amiben ott van a mi csordásunk és az ő felesége nagyon színes, rikítós, turkálós pulóverokba. Ez jellemző, akár hová megyünk most Kelet-Európába, természetesen Erdélyre és Magyarországra is, és hát ez nekem nagyon tetszik, festőileg érdekes effektusokat tudok így belevinni, valamint hordozza azt a nagyon súlyos tartalmat is, amit például ebben az országban történik.
Rengeteg eszközzel dolgozik, és nagyon sokféle műfajban, tehát vannak olajképei, vannak installációi, minden a természetben adódó eszközt, a gyufaszától a kukoricáig mindent felhasznál, és mindent ennek vett alá, hogy kifejezze ezt a magának nem tetsző, összenemélő mai világot.
20 éves koromtól kezdve applikálom, vegyítem az anyagok használatát. Abban az időben, 70-es évek elejéről van szó, fotóztam is, ez egy leninvárosi örökség, hogy ott fotószakörre jártam, és már a gyárudvaron, a Tiszai Vegyi Kombinált udvarán érdekes csendéleteket állítottam össze az akkori műanyagokból, született is egy munkám, aminek az a címe, hogy műanyagból tiszta búzát gyártó cséplőgép. Ez az ottani műhely, a TVK-nak idézőjelbe termékéről van szó. Akkoriban a performance-eket akciónak hívtuk, és én egyszemélyes akciókat, de főleg Bernát Y. Sándor barátommal, aki szihalmi születésű, a határban olyan művészeti tevékenységek kitágításával foglalkoztunk, például, mint szalmakazalt festettünk ki, amelyik figyelte a tájat, mert ugye a szalmakazalt akkoriban is lopták.
Nem nézték magukat a falusiak egy kicsit, hát hogy mondjam, őrültnek.
Igen, egyszer bevittek a Dormándi tanácsházára, és ott a kínáló paraszt bácsik azt gondolták, hogy majd megbilincselbe fog elvinni bennünket a rendőrre, helyett az történt, hogy a tanácselnök elővette a konyakos üveget, és elnézést kért ezért az akcióért. Hát volt olyan például, hogy elmentem ide a Kossuth Majorba, Kossuth TS-nek a tehénistálós részlegébe. Megkértem a tehenes embert, hogy a szalmakazal köré berendezett kiállításra hajtsa ki a teheneket, és nézesse meg ezt tehenekkel ezt a kép, mert én egy meg nem értett művész vagyok, és abban biztos lehetek, hogy az állatok nem fognak megjegyzéseket tenni az én munkáimra.
Itt a tehenes meg maga volt az egyetlen néző, vagy pedig azért fotózta ezeket, hogy legalább nyoma maradjon, hogy milyen élőképeket csinál.
Volt egy szihalomi barátom, amikor őt tudtam hívni, vagy füzesebonyból valakit, akkor esetleg lefotózták, de egyébként nem nagyon. Például volt egy olyan akcióm, vagy viselkedés művészeti, vagy magatartás művészet, nem is tudom minek nevezzem, hogy a falu ünneplelte búcsút, és én valahogy ezt a sűrű forgatagot és a sörsátrat valahogy nem nagyon szívleltem, és a magam módján, ugye, mert tudtam, hogy a búcsú az a falunak, illetve hát az ősökre való emlékezésnek a napja, és én vigyázállásban tisztelektem így az ősöknek a termelőszövetkezet udvarán, mint utóbb kiderült egy méregraktár előtt, erről speciál volt egy fotóm, szerettem volna, hogyha ez bekerül egy 77-es kis katalógusomba, ami az első lett volna életembe, és hát ehhez akkor ugye lektoráltatni kellett, illetve minden oldalról megvizsgálták elől hátul a papírt, és a művészeti alap akkor igazgató helyettese behívatott, hogy hát hogyan van ez, hogy én ott állok vigyázva egy pufajkában, és mit jelent ez, mert a művészek nem így néznek ki. És egyébként is mit keres a fejem fölött a tégla, miért van ott a halálfej, meg a vasvilla, tehát mindenre próbált magyarázatot kérni, természetesen nem kerülhetett be ez a fotó az albumba, illetve hát kis kataloguskáról volt szó.
Itt a műteremben, ahogy belépünk az ajtó mellett felakasztva, egy hagyományos női kötény, de festékes közben, csak nem maga használja.
De igen, ez a festő kötényem, ez a nagyanyámé volt, amit megtaláltam egy szekrény alján. Tehát ami minket körülvesz, az nem azért van a sámli, vagy bármi, mert ez divat mondjuk ilyen parasztitárgyakat gyűjteni, hanem egyszerre használatban vannak. Például a sámlira azért állok rá, hogy elérjem a képnek a felső csücskét. Néha meglepnek engem falusi emberek egy-egy ilyen szép tárgyal. Például nemrég kaptam ajándékba egy téglavető módlát, ami nagyon meg van kopva és gyönyörű formájúra csutakolták az oldalát, nagyon szép, egyébként nagyon egyszerű, és semmit mondó táj, de nekem sokat jelent, valószínű, hogy sok szemerei ház hordozza azt a téglát, amit ezzel nyomkodtak.
És itt a kötény mellett egy kép, mintha a régi pöttyös, kendős eleink jönnének elő ezen a képen.
Létező személy, Illus, még szintén Sükői portré, de ezzel a pöttyökkel, amik egyébként átmennek egyfajta abstrakcióba, csak szimbolizálom a kendőt. Tehát igazából az arc körül beleolvad a tájba ez a pöttyözés.
Kiültünk ide a verandára a ház elé. Réka a társ, aki ott hagyta szülőföldjét Bukta Imre miatt. Sepsiszentgyörgyi
vagyok. Elég lokálpatriótának neveltek engem, úgyhogy ez abszolút természetes volt, hogy én ott fogom az életemet leélni.
És mi történt? Hogy találkoztak? Először az alkotások vonzották, és utána Imre?
Tulajdonképpen igen. A performanceink keresztül ismertem én meg Imrét.
Ott Erdélyben?
Igen, mert mi szerveztünk egy élőművészeti fesztivált a Szent Anna tónál éveken keresztül, és oda hívtuk meg Imrét, azt hiszem 95-ben jött el először.
Emlékszik, hogy mi volt az az élő kép, amit csinált Imre?
Ó, Istenem, azt hiszem, hogy Imre kell segítsél, napraforgós performance.
Egy ilyen fényátviteli történés, az, amit én akkor előadtam, kiszáradt, megszáradt napraforgó fejeket megvilágítottam, majd aztán ezeket álló helyzetbe leástam a földbe, és fűrésszel elfűrészeltem a napraforgó szárakat, és egy előre beépített fénnyel bevilágítottam a környéket.
A fényt öntő napraforgók fogták meg Rékát?
Nem, Imre. Annyira szellemes volt mindig.
Én nem voltam egy ilyen romantikus Erdélybe járó. Viszont meg kell mondjam, hogy erősen megváltozott azóta, mert én nem is tudom, de nem meg tudok hatolni attól, hogy utazunk 650 kilométert, és akkor ott egy olyan világba csöppenünk, ami ugyanolyan, mint mondjuk Mezőszemlén, ugyanarról beszélnek, de a problémák is hasonlók, és szinte ugyanazok, ez nekem megható. Tehát azóta van egy erős kötődésem Erdélyhez, mióta Réka van.
Annyi jelzőt mondtak már ki itt magára ketten. Azt mondta Réka, hogy szellemes, azt mondta maga, hogy nem bírja az érzelgőséget, de közben meghatódni képes, de közben nagy szíve van. A képeken valami szeretetteljes odaadással festi azokat, akiket ismert. Milyen ember Bukta Imre a társ? Egyáltalán rossz tulajdonsága van?
Hát biztos van neki, de nem az a jellemző. Hihetetlen figyelmes tud lenni.
Nagyon jó humora van.
Hát igen, hála Istennek. Attól vagyunk mi ilyen jóban, azt hiszem, hogy ha nagy baj van, akkor el tudjuk röhögni, hál' Istennek.
Maga vitte első kőre?
Nem, ez igazándiból a 60-i Lajos Múzeum igazgatója és az ő felesége visszatelepettek Erdélybe. És hogy nem ott vettek házat, és ott élnek, mi tulajdonképpen őket látogattuk meg.
Először járt ott Réka is?
Sükőbe, igen, azt se tudtam, hogy a világon van Sükő. 95 lelkes a falu, de a csordában 60 tehén van.
Láttuk a képet, ahogy éppen legeltetik a teheneket.
Nagy élmény volt mindkettőnknek, nagyon megható volt az a kis világ, az a szép világ, amit ott mi megéltünk. Egyszerűen maga köszönés is, hogy jó reggelt, hogy van, vagy hoztam süteményt, kóstolja meg, vagy itt a tej, megfejtük a tehenet. Ezek ilyen nagyon megható dolgok. Ma már ilyet a mi falunkban nem nagyon lehet hallani.
Könnyű vagy nehéz egy ilyen emberrel élni?
Hát néha úgy érzem, hogy mindenképpen felelősség, ha bár az ritkán jut, hál' Istennek eszembe. nekem teljesen természetes. Imrének nagyon fontos szemere, tehát ő nem tudna szerintem sehol máshol így dolgozni, mint itt.
Annyit hozzáfőznék, hogy Réka nem csak Sepsiszentgyörgyöt hagyta ott, hanem más lehetőségeket is, hiszen ott, mint említette, ugye volt ez az Etna alapítvány, és ezen belül ugye ez a Performance Fesztivál, amit 10 éven keresztül szerveztek, úgyhogy annyit maradt az egészből, hogy évente, 2 évente egy kis magyar Performance Fesztivál szervez Réka.
Itt hol?
Egerben, igen.
Nem tudom, hogy egy tanítványa, aki írt nekem levelet, ő hívta föl a figyelmemet arra, hogy ebben a műsorban Buchta Imrének is ott lenne a helye, aki írt.
Csabuda Péter. Ő az én kislányomnak a vőlegénye.
Ja, Egerről jutott eszembe, hiszen tanít is.
Véletlenül csöppentem bele az oktatásba, meg kell mondjam. Füldi Péter hívott Egerbe azzal az indokkal, hogy van egy úgynevezett idézőjelben renitens csoport, akikkel nem tud mit kezdeni, zenélnek, performanceznek, akcióznak, mindenféle csinálnak, és hát, ha én tudom őket kezelni, és ők voltak az első csoportom, akik aztán azóta már végzett, és ismert művészek is lettek. Így kaptam kedvet az oktatáshoz, és az a terület, amivel én foglalkozom, az pont ezt fedi le. A sokféleséget, a nyitottságot, az átjárhatóságot a műfajokon belül. Nagyon élvezem, nagyon szeretem.
Mert... Az ritka ám az alkotó művészek között. Ők szeretnek inkább a saját dolgaikkal foglalkozni.
Én úgy gondolom magamról, hogy eléggé bele tudom magamat élni másik munkába és másnak a helyzetébe. Ez talán szerencse is, hogy könnyen mozgok minden területen, bármilyen multimédiás munkákig, és emiatt mondjuk valóban azt a experimentális művészeti műfajt, azt tudom a diákoknak átadni, amivel rendelkezem.
Amikor itt Mezőszemmerén erőcsörög vagy festeget, eszébe jutnak messzi világok, amiket megjárhatott. Dél-Amerika.
Hát eszembe jut, igen, és mondjuk ahol élnék most, már Mezőszemerén rengeteg a baj, nem is gondolja maga, hogy mennyi baj van, nem olyan szép a mennyasszony, mi jól érezzük magunkat, az biztos ezen a kis területen, zsebkendőnyi területen, ahol lakunk, de ha kimegyünk az utcán, már nem olyan rózsás a helyzet,
milyen?
Mint ahogy az egész országban sem előtt. Tehát ugyanaz van, mint az egész országban.
Mi elszegényedés, bűnözés,
úgy, ahogy mondja, azt hiszem, hogy ez egy hosszú téma lenne, és nem szeretnék elkeseredni, talán jobb, ha ezt nem piszkáljuk. De ahol élnék, az Erdély valóban, akár sükőszerű falu, vagy bármi hasonló.
De Tibor, akkor miért nem mondják azt, hát Réka szívesen menne vissza?
Gondolkodunk már azon is, hogy itt is, ott is hogyan lehetne megcsinálni, de hát nem tudom, én lehet, hogy röközkötött vagyok, úgyhogy így kerültem inkább vissza Szemerére.
Elbalagtunk azért ide a falu közepére, a templom mellett az útkereszteződésben, itt a milleniumi szobra, egy faültető térdel a templom előtt.
Sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnám a tiszteletemet kifejezni az ősök iránt, ami itt elfogadott lehet a falu közösségnek, mégis hordozza azokat a jegyeket, amitől ez mondjuk úgy, hogy buktás. És egy naturális szobrot készítettem, egy idős parasztember, aki féltétre ereszkedve egy facsemetét tesz le a földbe, előtte szimbolikusan faluházai vannak megmintázva, kőből és egy templom, mint a közösségnek a legfontosabb tere, egyébként még a mai napig is. Attól talán érdekesebb a mű, és különleges, hogy a fa ágai, ahogy ráhajlik a vállára ez a facsemete, a fa ágai átmennek a testén, és úgymond szervül a természettel. Ez szoros kapcsolatot jelent számomra egy ilyen szimbolikusan az ember és a természet ábrázolásában. Sajnos az ágakat, a faágakat letördelték, ki tudja, ilyen-olyan vandalizmus vagy
ösztönös rongálásból.
Hát én úgy gondolom, hogy igen.
Eznek sajnos mutatja a mai magyar valóságot, hogy sokan vannak már egy faluban is sokan, akik nem tudják az értékét. értéket becsülni.
Fel fogom újítani az a szándékom, hogy megcsinálom.
És ahogy keresztül megy az ágatesten, hogy abból is fagyok, ami volt, és közben az új fát ülteti, hát átviszi valahogy a jövőbe.
Nyilvánvalóan magába foglalja a jövőre gondolást, a megmaradásunkat, a megmaradást, és mint ahogy egy idős ember ugye példálozni szoktak a diófával, amivel nem neki terem, hanem másnak. Hosszú szentendrei lét után kerültem vissza a faluba 2000 körül. Először nagyon nehezen, mert nem tudtam magammal mit kezdeni. Igazából az is kérdéses volt, hogy el fognak engem felejteni, hiszen akkor még éppen hogy volt mobiltelefon, autópálya nem létezett. Nagyon kockázatosnak tűnt ez.
De Imre akkora már olyan híres volt, hát maga sorra részt vett a velencei biennálékon, kiállított Brazíliában és Mexikóban. Hogy hihette azt, hogy majd Szentendréről ide költözik Mezőszemerére, és el fogják felejteni?
Mert egy személyes jelenlét is kell ahhoz, hogy az ember mondjuk up-to-day legyen.
Up-to-day.
Nem, bocsánat.
Magát is megfertőzte már a globalizált világ, ami ellen pont harcol a képein.
Most hirtelen nem tudtam bővebben ezt kifejteni, csak ezzel a két szóval. És nem inkább az, hogy most engem elfelejtenek, hanem egyáltalán meg fogom-e találni újra azokat a szálakat, azokat a utakat, ösvényeket, amiket én elkezdtem kitaposni a 70-es években, 80-as évekig, itt Mezőszemerén, meg lesz az a kapocs. És aztán lassan valóban meglettek, mert az én munkáimról el kell azért mondani, hogy ugye beleszámítva a líraiságot, azért vannak szoció töltései.
Hát a Kocsmai képeiről kimondottan az jutott eszembe, hogy mintha a szociográfiai eszközökkel dolgozna. Van egy nagyon fájdalmas ilyen Kocsmai képe, a bárány a kocsmában, egy Krisztus kép a falon.
Döbbenetes számomra, hogy mindenhol szól a televízió, senki nem figyel rá az ég a tej világon.
De egymás szavát sem nagyon értik.
Nem nagyon értik, és az ott szól, és mondja magából azt, amit ont. Így az én munkáimra is ezek a televíziók mind bekerültek, viszont teljesen fehéren világítanak, azaz semmit nem mondanak. Valamint egy-egy reklám poszter helyére becsempésztem ilyen falusi, kicsit édeskés szent képeket, amiket az emberek egy búcsúba megvettek és őrizgetik, mint képet. Ezeknek megvan a maguk kedves hangulata, bája, én nagyon szeretem, és élek is vele, hogy ezeket beépítsem a munkáimba. Itt például valóban egy ilyen képről van szó, hogy az emberek ülnek kicsit dekadens helyzetbe, maguk elé meredve, kintről jön a fény, a falusi szép verőfény, a pulton poharak, a poszter helyett pedig egy Jézus bárányal a nyakába, és vér csöpög valóban, ami aztán átmegy egy ilyen metaforikus képbe, hiszen az italból is ez csöpög, tehát egy ilyen finom líraiság lengi be ezt a képet.
Én úgy vettem ki, és olvasgattam még kritikusoknak is a szövegét magáról, nem nagyon tudják meghatározni, azt hiszem lehetetlen is, hogy mi az a stílus, ami jellemzi Bukta Imrét.
Nem is a stílus, talán inkább a gondolkodás mentén kellene meghatározni, hiszen abból ered az, ami én vagyok, mert a stílus maga az agyi munka. Mondjuk én is a 70-es években kitaláltam egy modort, hogy a tájképet, a múzamezőt, a falusi legelőt, a gyepet, vagy egyáltalán a tájat, az ilyen szálkásan festettem meg, és volt olyan nagyon nagy méretű kép, ami több millió ilyen vonalka volt, úgyhogy ez aztán meghatározta azt, amire azt mondták, hogy ez az én stílusom, de én ezzel nem elégedtem meg, és úgy tiltakoztam, hogy aztán egy más formát találtam ki. A gondolkodás, az emlékek gyűjteménye tulajdonképpen, amiből én élek, amiből vagyok, és ezek határozzák meg azt, hogy mit és hogyan készítek. Nemrég volt egy műcsarnoki nagy kiállítás, Na mi van címmel, ami arra utalt, hogy mi van most a képzőművészetben, de én ezt még pluszban átettem arra, hogy mi van az életben, mi van vidéken. És nemrég meghalt egy idős rokonom, nagymamámnak a testvére, nála fedeztem fel, eldugva a sifonba olyan fényképeket, amit én fotóztam a pajtás fényképezőgépemmel 10 éves koromban. Juhonka nénémet ábrázolják, a nagymamámat, a nagybátyámat, ő Juhonka néni férjét, Markot szednek és aratnak. Nagyon szép, tiszta kép, mármint az emberek tiszták rajta, fehéringbe, gyolcsinkbe, kivasalva, úgy, ahogy azt kellett csinálni akkoriban, és ettől a képtől, hogy ezt eltette, én meghatottam, és újra beépítettem ebbe a munkába. Ez a néni szeretett például televíziót nézni, meghatódott a szappanoperáktól, ezt is beépítettem ebbe a munkába, parabola antennákból készítettem keresztet, ezek a parabola antennák viszont agyagból és sárból és törekből voltak, tehát vályog anyagként repedezve az időtől, valamint szintén vályog téglába épített modern technikát alkalmaztam, kis videoművet, ahol is egy néni maga előtt tol egy szánkót, ez most egy furcsa, talán inkább a levegő tolja maga előtt a szánkót, és ettől nagyon érdekes, hogy nem ő húzza, hanem így megy előtte. Ezekbe a képekbe is egy kicsit belenyúltam, fölnagyítottam, és egy picit belefestettem.
Van még olyan képet, ami úgy lebeg, többet is láttam, mint hogyha az alakok lebegnének a térben. Időtlenül például a sükői képek között hogy hívják azt a kislány, Timi, akit igen, lefestett? És Timit lufbalonokkal festette le, olyan, mintha a föld felett lépkedne egy picit.
Nagyon jól ráérzett, mert valóban Timike Lőrincnek és Rózának a gyermeke.
Jó, akik itt vannak, igen, akik legeltetik az állatokat?
Így van, és egy hihetetlen tündéri kis személy. Nagyon szegények, nagyon rosszul van öltöztetve, mindig ki van a hasa, nagyon picike lány, és mindig éhes, és mindig mosolyog. És megkérdeztem tőle, Timike, mit kaptál karácsonyra, és akkor olyan boldog, széles mosolyan mondta, hogy egy narancsot. Na, eztől én nagyon meghatódtam, és festettem egy képet, hogy mindig lebeg, és levegbe megy, és nem nagyon érdekel a körülötte levő világ, és a sár fölött 20 centire megy a Sükői utcán. De a lebegésről még eszembe jutott egy másik mű, amit Finnországban készítettem el, nagyon személyes az is szintén, mint általában a képeim megélt történetek. Édesanyám halála után megmaradtak a zöldre festett falusi konyha szekrények. Kihúzgálgattam a fiókokat, megnéztem, mi van benne, számlák, kések, olyan dolgok, amik úgy hirtelen félbe maradtak, és elgondolkodtam a tárgyak viszonylagosságán, és egy úgynevezett tereményinstallációt készítettem. Mégpedig úgy, hogy ezeket a konyha szekrényeket beleértve például a sütőt, a gáztűzhelyet is, föltettem a teremnek a falaira, egész magasra. A szekrény ajtóra egy mondjuk 50 cm átmérőjű lukat vágtam, és onnan a mélyből, a sötétből, a lukból kijött két fém szálpár, amire apró szánkókat főztem fel, faszánkocskákat, ilyen 10 centis faszánkocskákat, amiket én készítettem természetesen, mert igyekszem nem kihagyni ezeket a monoton munkákat is, hiszen legalább 50 ilyen apró szánkót kellett elkészítenem, amik aztán így több oldalról, ugye a bútorokból befutnak a nagy terem közepére, és ott megemelnek egy asztalt, ami szintén lebeg. Egy kör van az asztal közepéről kivágva, ott mennek be ezek az acélhúzalok a szánkókkal, és aztán lebegnek, és a lábai alá pedig egy férfi és egy nő kicsi szobrocska van helyezve, de nem tartják, hanem szintén az asztal lebeg fölöttük.
Hogy talál ki ilyeneket?
A az élményeknek valamilyen ingere, képisége, nem is tudom. Nincs mindenre magyarázat, nem is nagyon kell, hiszen én azon vagyok, hogy először, amikor valaki megnézi a munkáimat, akkor a szívére hasson, ne pedig az értelmére. Utána lehet rajta gondolkodni, kifejteni, megmagyarázni, írhatnak róla, de először mégis meg kell, hogy érintse.
Arcvonások című sorozatunkban ma Bukta Imre festőművésszel találkozhattak szülőfalujában Mezőszemerén. Munkatársam volt Rubin Gabriella Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet. Nevükben is köszönöm figyelmüket, Perjés Klárát hallották.
A hangfelvétel 2009-ben készült, és legutóbb 2009. július 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
Corelli Endre műsorát hallhatják, Mészöly Miklós és Erdély Miklós karizmatikus személyiségéről.
Karizmatikus személyiség. A legjobban tesszük, ha itt, mi felénk tartunk az ilyenektől. Legalábbis nem szeretjük. Kinevezett, kijelölt karizmatikus vezetőink ugyanis ijesztően eltérnek azoktól a személyiségektől, akiknek valódi kisugárzása beragyogja Európa történetét. valóban itt minket vezettek. Vezetve vagyunk, és azok az emberek, mintha valóban túlzottan is erős hatást gyakoroltak volna. A felfogozott, totális személy pusztító visszasugárzása ez a karizma, a személyiségéről gyakran önként lemondó, individuumát önként feladó, a mindenkiben meglévő isteni ént, valaki másra átruházó, tömeggé süllyedő Isten adta népre. Hagyjuk. Én bízom abban, hogy ennek vége. Ez a műsor viszont valóban karizmatikus személyiségekről szól. Olyan emberekről, akiket nagyon nehéz volna besorolni, ha volna kedvem. De nincs. Mésző Miklósról. Egy szép napon fölhívom telefonon Mészőt valami ügyben, azt ajánlja, találkozunk a Gressenben 5-kor. Jó, mondom, leteszem, oda megyek 5-re, üdök a Gressenben 1:45 órát, Mésző nem jön, felhívom telefonon, mondom neki, hogy hát itt várok a Gressenben 1,5 órája, valójában 1:45 órát vártam, azt mondja, hogy ja, érdekes, nem a Zserbóban beszéltük meg? Így csodálkozik. Mire én, hogy nem, jelentem ki, mire ő, milyen érdekes, oda mentem a Zserbóhoz, ott vártam, nem jöttél, most érkeztem haza, mire én, hát tényleg nagyon érdekes, mire ő, na jó, várjál, mindjárt jövök, szóval a Gressem, ja, mondom, akkor jövök, mondja, és jött. Egy szép napon ülünk a kertben a német ismerőseimmel, egyszer csak abban marad a kopogás, és megjelenik Mésző Miklós, átbújván egy drót alatt, átjövök, jelentette ki, hozott magával egy tányér, túlzottan jól sikerült süteményt, sajnos nem tudok németül, mondta Mésző a német ismerőseimnek, aztán leült, és huzamosan előadott irodalmi, politikai és másmilyen elgondolásokat, németül adta elő, majd elnézést kért, hogy nem tud németül, ő most megy gépelni, mondja, és el. Átbújt a drót alatt. Vagyis visszabújt. A németjeim el vannak képedve, és föl vannak izgatva. Én eszem a süteményt. Kis idő múlva áthallatszik a kopogás. Egy szép napon vonult az utca felé Mésző Miklós. Volt nála egy kosár. Mészői a leviselt vászonnadrágjában szokott vonulni a kertben, tulajdonképpen peckesen. Lemegy az utca, egy poros gyűlőút, neve Rigó, ahhoz a kislugashoz, amiben a kocsija áll. Alen asszony pedig utána kiált, halkan kiált, kincsem, hozzá még hagymát is. Mészői miközben bekászálódik a citroenjébe, így válaszol. Jó. Mésző Miklós, érintések, részletek. Szeretem a fákat, nem is annyira az erdőt, mint inkább egy fát, néhány fát együtt. Őshelyzet, őssors, faság. Így és itt indokolt felvetni minden végső kérdést. Mit csinálsz? Mit tudsz azon kívül, hogy vagy? Egy erdő már összemeséli a válaszokat. Ott már absztrahálódik a személyes csodám, ha ugyan nem önelveszejtésbe torkollik a rám pazarolt egyéni. Kimosod gyökerekkel, de valahogy mégis, akárhogyan is, lenni egy fának. Mit tudom én? Totálisan vagyok. Ez nem elég? Nem mozdulok. Adom a mintát, a példát, hogy a mozdulatlanság túl van a mozgás gyermekjátékain. azaz magamba sűrítettem minden lehető elmozdulást. Bennem oltják ki egymást, hogy hozzám viszonyítva tudjátok, mi ez, mi az. Csak a termésem rohad, a példám nem. Szent Jeromos még 300 év múlva is elégtétellel állapítja meg, hogy Perseus tűzbe dobta a homályos verseit, hogy a láng felvilágosítsa őket. Kivonnák kétségbe az indulat nemességét és tisztaságát. De az is biztos, hogy keservesen megsínylettük, s fogjuk is a minden iránti kíváncsiság szenvedélyének hiányát. Legalább szomorúság lett volna benne. Világ megőrzőre volna szükség, ahol egy példányban minden, mindenkor, mindenkinek a rendelkezésére áll. Borbénál. Most borotválták meg a szomszédomat, az áll a mélyedésében még ott fehérlik a púder csíkja. A másik most ül bele a székbe, a bőre olyan feszes, mintha a tűzszúrás se venné fel, visszadobná a tűt. Hát jó, rendben, nincs szünet. Egy fél órára elmerülünk a szakmában, a magunk módján. Álmok. Vagy kivégeznek, vagy megszégyenülök. Nappalok, szeretnek, pénzt veszek fel, tűrhető kritikákat is kapok. Valami nem stimmel. Emelem fel az ujjamat, és nevetek a tükör előtt. S valahogy fönt marad az ujjam a levegőben. Az ember fütyűrészik ilyenkor, és keskenyebbre húzza a szemét, benéz az ajtó mögé. Mégis nyoma marad, mint valami pötty. Erdély Miklósról. Úgy véltem, majd érdekes lesz a helyzet, ha Erdély Miklóstól az első kötet megjelenik a hazában. Azt hittem, olyan nagy, dermed csönd lesz. Azért nem az egész Váci utcában, hanem legalább köztünk, te közötted, és én közöttem. Más is lehetne. Más lenne, ha nem engedtük volna meg. Csak ott kellett volna hagyni azt a pénzt a Kossuth Lajos utca és a Kiskörút sarkán, amit az elesettek hozzátartozóinak raktak ki, Erdély Miklós rakta ki 56-ban, hogy ott gyülekezzen csak szépen magában. Azután elzavarta a nemzetőröket, mivel odállt két derék nemzetőr, amolyan keményebb magyarok, mire az erdély, hogy mit álltok is, fiúk? A nemzetőrök meg, hogy hát ők őriznék a pénzt, mire Erdély elküldte őket, mert azt a pénzt úgymond nem kell őrizni. Tud az gyűlni magában is, csak hozzá kell tenni ez a teendő, s akkor lassan köréje gyűlik majd az egész nemzet. Mert nem volt megbeszélve, mégis azokban a napokban úgy állt, hogy létrejön a nemzet. Erre a nemzetőrök elmentek, és akkor rá lett ülve a pénzre. A rendszer ráült. Miért engedtük? Azután pedig csinálta az Erdély ezeket a hihetetlen szerkezeteit, a filmeket, a képeit, film, kép, vers, mi egyéb, és azokat addig rontotta, amíg iszonyúan jók nem lettek. És beszélt. Belebeszélt. Kibeszélt a szakállából. Kitanított onnan. Ahogy ezek az úgynevezett előadások voltak. Ahogy egyáltalában ő volt. Ahogy szuszogott, gonoszkodott, meg ahogyan nőtt a hasa. Erdély elküldte a rendszert. Nagyon zavarnia se kellett, tágult az magától, az ilyen embert az nem nagyon bírja. Az Erdély körül minden esetre más volt a rendszer. Valahány méteres sugarú körben, vagy inkább gömbben, például ment mondjuk a Váci utcában az Erdély, és a rendszer onnan ki volt szorítva, körülbelül 20 méter előre, 20 méter hátra, oldalt, fölfelé, lefelé, beszorult a Kígyó utcába, bepréselődött a bölcsészkar épületébe, felkuszott a hídra, a házak falára kenődött. Állítólag még a legkitartóbb és undokabb rágcsálók se bírták. Egészen rosszul lettek tőle. Tényleg nem könnyű eset. De ha esetleg te is, meg én is, így magunk körül, vagy magunkból legalább kiszorítanánk a rendszert. Lehet, hogy egészen kiszorulna, és visszatennék a pénzt. Erdély Miklós, arabeszk. Volt egy néger a faluban, úgy hívták, hogy segített vizet hordani, ette a penészt, fát rágott, segített kártyázni, pulit elletett, ha kellett, elaludt a pajtában is. Történt egyszer, hogy egyik módosabb gazda rákiáltott, mikor az árok szélén üldögélt, és mohát csipegetett a gazda. Ősmerette a magyar nyelvtant. Elcsodálkozott a néger fiú, nézte, csak nézte a gazdát, de hang nem jött ki a torkán, mintha csutkája köré egy szép, nagy alma kerekedett volna. Beszélj az anyád kecskéjét, azt a fekete Krisztusodat! Persze, igazságtalan volt az ilyen goromba beszéd, kivált kép a magyar nyelvtanról, de a gazda ezzel nem törődött, mit sem törődött, úgy gondolta, ha ő egyszer ivott, méghozzá jó, beivott a fekete szűz Máriát, hát akkor ő csak megleckészteti ezt a, hogy is mondjam, egy szóval a nehezen viselt béketűréstől régen bögyében volt a fiú leszegett állal és távoli horizontokra kiterjedő figyelemtől magasra rántott szemöldökkel. De egyszerre mégiscsak megenyhült a gazda, és így szólt: nézd, fiú, nem lennél te rossz gyerek, csak hát tudod, hát ilyen fekete vagy, és az nem fér az én fejembe, és ezt nem értem, érted? Nem értem, minő fekete vagy, azt a pasztasütő anyádat. Mi a csodát akarsz te ezzel a feketességgel? Hát állarcos bál ez, vagy milyen maskarát öltött a te elvetemült Jézus Krisztusod? Hallgass rám, cimbora, nem azért, hogy megbántani akarnálak, mert hát én nem vagyok elhűlve, cimbora, de te mégsem vagy nekem elég fehér, cimbora. Hát én csak agyon csaplak, mert hát az életnek mégis van valami szentsége, vagy fehér, vagy fekete. Ez a, itt kimondta a gazda, amit eredetileg is ki akart volna, de hogy ne legyen nagyobb perpatvar, mindjárt a nyakába is barult a fiúnak, zokogott, mint a szivárvány. Az a rémült fekete fiú elment tőle, nagy kazzal szőkét vágott, bemutatta a földművel is egy minisztériumban, ahol megdicsérték, mivel hogy nem akármilyen, hanem tisztességes munkát végzett. Meg is dicsérték, annak rendje módja szerint. kisváros. A Károlyi féle engesztelőgép feltalálója, a híres Károlyi, akiről ezt a zsákutcát elnevezték, ha az egykori krónikák nem hazudnak. Kevés ember volt, és hirtelen. Márpedig azért egykori a krónika, hogy ne ferdítse az eseményeket. Egy ízben, mérgében furkóst ragadott. Arról elnevezték azt a rövid utcát, ami emebbe torkollik, és szintén zsák. De lehet, hogy a sötétben rosszul olvastam. Annyi mindenképpen biztos, hogy elnevezték, és már elnevezéskor is összekeverik az utcaneveket. Szavahihető krónikákra támaszkodik a tanács, és megkeresi helyét az enciklopédiában. Telekkönyvi kivonat szerint zagyválják össze, így aztán mindenki rossz helyen sétál, eltéved, betéved, elcserélődnek az emberek is. Madártollal tájékozódik egy pufajkás öreg, madárkönyvi antikivonat szerint paradicsomi badarságba téved, s ott köt ki, ahová másnak kellett volna eljutnia.
Mésző Miklósról és Erdély Miklósról. A portré műsorban hallható műveket Kukorelli Endre válogatta, zenei szerkesztő Molnár András, szerkesztő Kőrösi Zoltán, rendezte Zoltán Gábor. A felvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2011. április 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
István lett a fejed.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.